Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat! Jó napot kívánok, a mikrofonnál az erdélyi mesélő kastélyok szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból Aporok és Danielek, a két ősi Székely család tagjai közül került ki a híres Apor Péter író, aki művében a Metamorphosis Transzilvániában állított emléket a fejedelemkori Erdélynek, Apor Vilmos vértanú püspök és Daniel Polixénia író. Ma Altorja, Vargyas és Olasztelke kastélyai őrzik emléküket. Mostani témánk Aporok és Danielek nyomában.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk, meghívottunk, immár megszokottan dr. Kálmán Attila történész, akit nagy tisztelettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezennel is elfogadta a meghívást.
Üdvözlök én is mindenkit, tisztelt szerkesztő úr, hölgyeim és uraim. Ma, ahogy elhangzott, két újabb székely családnak az épített örökségét mutatjuk be. Ezúttal az Aporokról és a Danielekről lesz szó, sőt olyan épületekről próbálunk beszélni, amelyek közül egyesek kevésbé ismertek a nagy közönség számára.
Az erdélyi mesélő kastélyok következő percében arra kérjük, hogy mutassa be a hallgatóknak az Apor családot.
A legenda szerint a honfoglaló székelyek vezetőjéig, Opú Rabonbánig vezethetők vissza, aki főpap és vezér is volt egy személyben. Ő építhette a család és a magyar pogányság végvárának tartott bálványos várát. A család tagjainak tartják azt az Oport is, aki elkísérte II. Andrást szentföldi hadjáratára. A család első ismert őse Apor Balázs lenne, aki Károly Róbert kincstárnoka volt. Történészek között nincs egységes vélemény a család származásával kapcsolatosan. Egyesek úgy gondolják, hogy a felsorolt személyek egyáltalán nem vehetők figyelembe, és nincs kapcsolatuk a családhoz, vagy legalábbis legendabeliek, és a családnak a származása mindössze a 15. századtól követhető nyomon. Amit biztosan tudunk, az az, hogy az agyakfalvi gyűlésen 1506-ban részt vett Apor István, aki még bálványoson lakott, de a század végén már Altórján találjuk a családnak a tagjait. Apor Andrást már torjai lakósként említik. A család tagjai főleg helyi szinten tevékenykedtek, mint például Lázár, aki kézdiszéki alkirálybíró volt. A család hírnevének és vagyonának megalapozója azonban Apor István, aki 1638-ban született, a kolozsvári jezsuitáknál nevelkedett, majd Maros-Szentgyörre rokonához, Petki Istvánhoz került. Petki kemény kézzel próbálta betörni a csintalannak tartott gyermeket, és 3 évig tartott a nevelési program. Ezután Apor nemesi ifjúként a fejedelmi udvarba került. Első tisztségei közé tartozott az alcsíki királybíróság. A Bildi Pálféle összeesküvésben végül a fejedelem oldalán maradt, ez pedig a vagyona gyarapodását és politikai előmenetelét jelentette. 1685-ben Csík Gyergyó és Kászon Szék főkirály bírája lett, apafi halála után az elsők között csatlakozott az új rendszerhez, az elsők között szerzett bárói rangot, pontosabban 1693-ban, és 3 évre rá 1696-ban megszerezte a grófi rangot is. Ugyancsak 1696-ban Erdély kincstartója, majd pedig később 1703-ban az erdélyi hadak főparancsnoka lett. Nem sokáig gyakorolhatta ezt a tisztséget, ugyanis 1704-ben elhunyt és Kolozsváron temették el. Először az óvári jezsuita templomban, majd pedig újra temették a jezsuiták új templomába, a mai egyetemi templomról beszélünk. Vele a család ezen ága kihalt, testvére János vitte tovább a családot, és ennek a Jánosnak volt a fia, Apor Péter. Péter, aki édesapja korai halála után nagybátyának, Apor Istvánnak a gyámsága alá került, iskoláit Kolozsváron és Nagyszombatban végezte. 1699-ben Kükülő vármegye főispánja lett, feleséget a kálnoki családból választott magának, pontosabban a múlt műsorban említett kálnoki Sámuel Alkancellár leányát, Borbálát vette feleségül. A Rákóczi szabadságharc idején gyakran volt kénytelen lakóhelyet változtatni, megfosztották birtokától, rabságot szenvedett, Brassóba és Havasalföldre menekült, majd pedig végül csatlakozott a kurucokhoz. 1707-ben az udvari haditanács ártatlannak találta, következő évtől 3 széki főkirálybíró és 1713-ban bárói rangot nyert. A szabadságharc után főkirálybíróként tevékenykedett, felkínálták neki a főkormányszéki tanácsosságot is, viszont ezt nem vállalta. Hátrahagyott művei a 18. századi Erdély legnagyobb történetírói közé emelik, és szerkesztő úr is említette, hogy a legfontosabb műve a Metamorphosis Transylvaniae, ami 1736-ban nyomtattatott. Tehát Metamorphosis Transylvaniae az az Erdélynek régi, együgyű, alázatos idejében való gazdagságából, ez mostani kevés cifra, felfordult állapotjába, koldusságra való változása, ugye ez a teljes címe ennek a műnek. Érdemes még megemlíteni a család tagjai közül a 19. században Apor Károlyt, aki Apor Lázár erdélyi alkancellár fiaként született Altórián 1815-ben, és hát iskoláit Nagybányán, Pozsonyban, majd később a bécsi Teréziánumban végezte. Az erdélyi udvari kancelláriához került, később pedig Kolozsváron az erdélyi főkormányszéknél tevékenykedett, ezután pedig a marosvásárhelyi királyi táblához került. Az 1848-49-es szabadságharcban, mint nemzetőr vett részt, de az év végén Bécsbe menekült, és csak 1849 végén tért vissza Erdélyben. Ezután az 50-es évektől kezdődően különböző törvényszékeknél tevékenykedett, elnöke a Fogarasi törvényszéknek, majd később a Nagyszebeni törvényszékhez kerül, és végül is a Marosvásárhelyi törvényszék elnöke lett, 1869-ben pedig az újonnan felállított Marosvásárhelyi királyi ítélőtábla elnökeként tevékenykedett. Egyik legkitűnőbb erdélyi gazdáknak számított, főleg ami a gyümölcs és a portermelést illeti, ugyanakkor az ország is egyik első amatőr fényképészének is számított. Tolnai Lajos mellett jelentős szerepe volt 1879-ben a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság létrehozásánál, amelynek első elnöke is lett. És hát végül is mindenképpen szólnunk kell Apor Vilmosról, Apor Vilmos püspökről, aki 1892-ben született Segesváron, és viszonylag fiatalon Bécsbe került, hiszen édesapja a király személye körüli minisztériumba államtitkár lett, tehát Bécsbe töltötte gyermekkorát. Az iskoláit a jezsuitáknál végezte Kalksburgban, majd később Innsbruckban tanult. 1915-ben szentelték pappá, és működését Gyulán kezdte meg. 1912-tel kezdődően tábori lelkészként tevékenykedett egy kórház vonaton, amellyel bejárta az Erdély frontot, az olasz frontot, és végül Ausztriába és Kelet-Magyarországra került. 1917-ben a nagyváradi szeminárium prefektusa és tanára lett, és végül is 1918-ban nevezték ki plébánosnak Gyulára. Itt tevékenykedett egészen 1941-ig, amikor kinevezték győri püspöknek. Első püspöki körlevelében következőképpen próbálta felvázolni lelkipásztori programját. A lelkekért való munka, a lelkek iránti szeretet és lángolás, a vágy, hogy mindenkinek mindene legyen, teszi a papi életet szépé és minden áldozatra képessé. Ebben a magasztos hivatásban kapcsolódik össze a főpásztor és az egyházmegye papsága, a szent és meghitt szövetségé. A szeretet, melynek hirdetői vagyunk, fűzze össze elsősorban a papi szíveket egymással. Kérlek benneteket, tisztelendő testvérek, hogy ezt az atyai szeretetet fiúi ragaszkodással, gyermeki bizalommal és férfias őszintességgel viszonozzátok. A szeretet erényi gyakoroljátok, tisztelendő testvéreim, a reátok bízott hívekkel szemben, nem csak a jókkal, hanem a bűnösökkel szemben is. Legyetek megértők az emberi gyarlóságok iránt, félrevezetett vagy tudatlanságok miatt elpártolt lelkeknek, pedig atyai szívetek tegye könnyűvé a visszatérést. Egyéniségetek szerítsége, életetek makulátlansága tegye vonzóvá és kívánatossá szent hitünket még a kívülállók számára is. 1945-ig töltötte be ezt a pozíciót, ugye 1945. március 28-án az előretörő oroszok elérték Győr városát, és egy szemtanú az utolsó napokról a következőképpen számol be. A püspök előrelátó gondoskodása legkisebb részletekre is kiterjedt. Győrváros hosszantartó ostromával számolt. Élelmiszer tároltatott, gulyás ágyukat állítatott föl, sőt arra az esetre, ha a város villany nélkül maradna, dinamókat is szereltetett föl az egész püspökvár és a káptalan domb alatt szétágazó, még a török időkből való pincékben. Egy Békés megyéből Győrbe menekült orvost fölkért, hogy rendezzen be elsősegély helyet. Ez az orvos egyébként tolmácsnak is ajánlkozott, mondván, hogy tud oroszul, de később kiderült, csak szlovákul tudott, és úgysem jól. A menekültek száma egyre szaporodott, s megteltek az óriási pincék. A menekültek száma 3-400 körül volt. 1945. március 28-án szerdán megkezdődtek a harcok Győrött. Az első oroszok csak a sötétség beállta után jöttek a püspökvár pincébe, ahol a menekültek százai tartózkodtak. A következő napok folyamán egyre gyakrabban látogatták a püspökvárat. Vilmos püspök minden orosz katonát személyesen fogadott a pince bejáratánál, és nagypéntek estig, bár a környezetében levők kérték, hogy legalább nappal pihenjen egy kicsit, egyáltalán nem aludt, mondván, ha valami történik, ébren kell, hogy legyek. Az oroszok magatartása nagyon különböző volt. Volt eset, hogy letérdeltek előtte, és megcsókolták gyűrűjét, de előfordult az is, hogy le akarták azt húzni, vagy megmotozták fegyvereket keresve. Nagy csütörtökön a pincében mondta a püspök utolsó misét. Az ott jelenlévők közül senki sem tudta palástolni mély meghatottságát, hiszen lehetetlen volt nem visszagondolni az ős keresztények idejére és a katakombákban megtartott istentiszteletekre. Elérkezett nagypéntek. Az ilyenkor szokásos csonka misét sem tudta megtartani a püspök, de felolvasta Jézus szenvedés történetét. Sosem volt még ilyen megrázó és igaza vele egybefort hozzáfohászkodó emberek részvétele szenvedése, mint akkor. Közvetlen harc véget ért a városban. Katonák járták a várost németet keresve. Több csoport benézett a püspökvár pincéjébe. A püspök fölismerte a közeledő veszélyt, két papját küldte a városházára, az orosz parancsnokságra segítségért, de hiába fáradtak. Azt sem érték el, hogy katonai őrséget állítsanak a pince bejárata elé. Az orosz katonák mind sűrűbben, többé-kevésbé hangosan látogatták a püspökvár pincét. A helyzet egyre veszélyesebbnek mutatkozott. Jó tolmács sajnos nem állt rendelkezésre, ezt a feladatot az említett szlovákul is gyengén beszélő orvos végezte, mint a többiek, ő is nagyon félt. A püspök aznap nagypéntek délután nyíltan fölszólította a jelenlévő férfiakat, és külön az orvos tolmácsot is, hogy legyenek segítségére, ha erélyesen kell fölépnie, hiszen, ahogy ő mondta, egyszer úgyis meg kell halni, jobb tehát, ha az ember ilyenkor áldozza föl az életét. Szavaival világosan látni, szándékában volt még az élete árán is megvédeni mindazokat, akiket oltalma alá vett. Egy kis idő múlva az orosz katonák visszajöttek, 4-5-en lehettek és erősen ittasak voltak. Nem tudni miért egy fiatal leány előbújt rejtek helyéről az almás pincéből. Az oroszok meglátták, és utána szaladtak. A lány azt kiabálta, Vilmos bácsi, segítség. Erre a püspök fölszaladt a nagy pince lépcsőjén az előtérbe, és hinaus, hinaus, ki innen, kiáltással követelte a katonák távozását. A püspök erélyes fölépés egy pillanatra úgy meglepte őket, hogy a kijárat felé húzódtak, majd egyikük visszafordult, és géppuskával végigpásztázta a helyiséget. Párfi Sándor, püspök unokaöccse, aki akkor 17 éves volt, a nagybátyjai leugrott, és 3 golyót kapott. Püspököt is 3 golyó érte, egy a homlokát sorolta, a második a jobb karján, reverendája és inge kézelőjét lyukasztotta át, a harmadik a halálos golyó a hasüregbe hatolt be. A püspök az aula igazgatójára és titkára támaszkodva még saját lábán ment le a nagy pince boltíves bejáratáig, ott éppen rávilágított az egyik reflektor. Homlokából folyt a vér. A menekültek közül egy asszony fölkiáltott, püspök atyánk ezt érettünk tette. A püspök halkan, de mosolyogva felelte, szívesen, nagyon szívesen, majd összecsuklott. Papjai fölfogták és hordájra fektették. Az orvos elsősegélyben részést tette a püspököt, de látta, hogy műtétre lesz szükség. A ködözésnél a püspök nővére segítkezett, ezután a püspököt hordájon, pokrócokkal letakarva elvitték a kórházba. Nagy utat kellett megtenni, körülbelül 7-8 kilométeres kerülővel. Még mielőtt elindultak volna, egy munkatársa megkérdezte a püspököröt, hogy érzi magát. Köszönöm a jó Istennek, hogy ilyen nagy pénteget adott, felelte. A kórházban érve a püspököt azonnal megoperálták. A püspök úr ajkáról egyetlen jajszó sem hangzott el, pedig az orvostanárok véleménye szerint a gyomor és beleg szétroncsolása egyik a legnagyobb fájdalmaknak, és fájdalomcsillapítóval sem volt enyhíthető. Nagy pénteken a püspök üres teán kívül semmit sem vett magához, és már előző nap nagy csütörtökön is böjtölt, így volt némi remény, hogy nem áll be komplikáció. Följegyezték utolsó szavait, amelyben a jó pásztor búcsúzott nyájától. Még egyszer üdvözlöm papságomat, legyenek hűek az egyházhoz, hirdessék bátran az evangéliumot, segítsenek romjaiból fölépíteni szerencsétlen magyar hazánkat, vezessék vissza az igaz útra szegény félrevezetett népünket. Fölajánlom összes szenvedéseimet engesztelésül a saját bűneimért, de fölajánlom papjaimért, híveimért, az ország vezető embereiért és ellenségeimért. Kérem Isten, ne tulajdonítsa nekik bűnül azt, amit elfakultságukban az egyház ellen tesznek. Fölajánlom szenvedéseimet az édes magyar hazáért és az egész világért. Szent Isten könyörögj a szegény magyarokért. Istenem, atyám, a te kezeidbe ajánlom testemet, lelkemet. Jézus, Mária, Szent József, legyetek én velem most és halálom óráján. Jézus szentséges szíve, bízom benned. 1945. április 2-án Győr püspöke visszaadta lelkét teremtőjének. Már 1946. novemberében megkezdték boldoggá avatási eljárását, és hát hosszú várakozás után 1997. november 9-én II. János Pál pápa a boldogok sorába iktatta. Apor Vilmos testvéreit említeném meg még nagyon röviden. Apor Gizella, aki 1913-ban került a Magyar Vörös Kereszt Egylet önkéntes ápolónői kötelékébe, és végigharcolt az első világháborút, majd utána a budapesti felsőbb ápolónő képzőiskola oktatója lett. 1935-ben pedig a Vöröskereszt ápolónői szakosztályának lett az oktatója, 2 évvel később pedig a Vöröskereszt ápolónői szakosztályának a vezetője. Második világháborút öccsénél, Vilmosnál vészelt át, később nyugdíjazása után is Magyarországon maradt. És még Gábor, aki a karlsburgi jezsuitáknál végezte tanulmányait, később a bécsi konzuli akadémia hallgatója lett, és 1918-al kezdődően különböző diplomáciai beosztásokban tevékenykedett, tehát dolgozott Berlinben, Varsóban, Párizsban, 1934-el kezdődően Magyarország nagykövete Bécsben, és 1939-el kezdődően pedig a Vatikánban. 1944 márciusában a Magyarország német megszállása után állásáról azonban lemondott, és ezután számüzetésbe maradt. A szuverén máltai lovagrend tagja volt, egy ideig 52 és 58 között nagy kancellárjaként tevékenykedett, 1964 és 1969 között a rend római nagykövete volt.
Történész úr, az aporok legfontosabb székelyföldi lakhelye altorja, amely köztudottan a család ősi fészke. Mit kell tudni az itt található nemesi lakról?
A legrégebbi és talán legismertebb birtoka a családnak altorja, amely egyes történészek szerint már a 14. században a család tulajdonában került. 1536-ban már említenek egy udvarházat. Az első nagyobb átépítésre azonban Apor Lázár idején került sor a 17. század első felében. 1651-ben vagy 1651 körül készültek azok a reneszánsz falképek, amelyeket a Kárpát-medence talán legértékesebb ilyen típusú falképeinek tartanak. 17. század végén Apor Istvánnak köszönhetően ezek a falfestmények, stukkók, illetve fabennyezetek megújultak, sőt, egyes történészek úgy gondolják, hogy a ma látható freskók nagy része is talán ekkor készülhetett, tehát Apor István idején. A 19. században az épületeket klasszicista stílusban átalakították, ezek a már általunk említett Apor Lázár alkancellár nevéhez fűződnek. Az altórai birtok utolsó államosítás előtti tulajdonosa báró Apor Péter volt, aki 1940 és 1942 között Háromszék vármegye főispánjaként tevékenykedett. A kommunizmus után állami gazdaság működött az épületben, a rendszerváltás után pedig Apor Péter fia, Apor Csaba szerezte vissza a család itteni birtokait. Apor Csaba báró egy interjúban a következőképpen emlékezett meg a kitelepítés, az államosítás pillanatára. Tehát 1949 márciusáról beszélünk. Mindig nagyra becsültem az angol szászokat, akik reálisan fogták fel a helyzetet, és amiatt is, ahogyan a fair play szabályokat betartják. Az, ahogyan elhurcoltak, az valami rettenetes kiszolgáltatottság volt. Éjszaka dörömböltek, bejött az akkori falubíró, vagy 20-an voltak kommunista aktivisták, a sepsiszentgyörgyi fogházigazgató egy hatalmas Colt pisztollyal, és a rendőrség akkor még nem volt Securitate. Felszólítottak, hogy államosítva van minden vagyon, menjünk velük. Emlékszem, egyszer az autó megállt a nyílt mezőben, rajtam végigfutott a gondolat, most akármit elkövethetnek, akár agyon is lőhetnek. Mindent elkövethettek volna, élet és halál urai voltak. Elvittek Sepsiszentgyörgyre, és egy év múlva kényszerlakhelyre küldtek Balázsfalvára. Szerencsénk volt, mert így nem vittek Macsinbe a Baragánba. Balázsfalván megtapasztaltuk a görög katolikus egyház jótékony hatását az emberekre. Emberségesen és szeretettel fogadtak. Apám temetésére eljöttek Kolozsvárra. Lakást és állást kaptam, mintha csak közéjük tartoznánk. Semmiféle különbséget nem éreztem, amiért magyar vagyok. Rokonaim sem fogadhattak volna jobban. 1963-ban feloldották a kényszerlakhely rendelkezést, és akkor Marosvásárhely közelébe költöztünk. 35 évig dolgoztam az állami gazdaságnál. Apor Csaba volt az, aki visszaszerezte a család itteni birtokait a rendszerváltás után természetesen, és a 2000-es évek elején megkezdték az épületek restaurálását, de ez mondhatjuk, hogy még napjainkban sem fejeződött be. Apor Csaba bárót, aki alapító elnöke volt a Castellum alapítványnak, joggal nevezhetjük az erdélyi arisztokrácia doájenjének, hiszen a tavaly töltötte be 100. életévét. És Apor Csaba szülőföldhöz rendületlenül ragaszkodó erdélyi nemes példaképe ugyancsak a következőképpen nyilatkozott egy interjúban erről. A testvér bátyám nem jött haza, nekem viszont honvágyam volt. Itt minden más, kékebb az ég, szebbek a hegyek. Szóval jöttem, és maradtam. Volt idő, hogy már a kitelepítés után, amikor ide-oda dobáltak, és elviselhetetlennek éreztem a nyomást, foglalkoztatni kezdett a kivándorlás gondolata. Gróf Haller Istvántól kértem tanácsot, aki azt üzente, itt kell maradni Erdélyben. Te légy a legjobb suszterként, vagy mérnökként, de itt, Erdélyben.
A történelem lapjai is igazolják, hogy az aporoknak a Székelyföldön kívül is voltak birtokaik. Kérjük, hogy most erről is beszéljen.
Egy másik kevésbé ismert birtoka az aporoknak a mai Maros megye területén feküdt Abosfalváról beszélünk. Ez eredetileg a Gyulafi család birtoka volt, akiknek egy várkastélya is létezett itt. Kastély építés történetéről sajnos nagyon keveset lehet tudni. A ma látható épület valahol a 19. században épülhetett, utolsó átalakítására a század második felében került sor, tehát ezek már az Apor családhoz kapcsolódnak, ezek az építkezések, átalakítások. A régi Gyulafi várkastélyból megmaradt egy bástya, amelyet könyvtárként használtak. A két világháború közötti korszak híres művészet történésze Bíró József a következőképpen emlékezett az abosfalvi kastélyról. A gyulafiak abosfalvi kastélyából ma már csak egy szögletes bástya áll, stukkódíszes emeleti termében az Apor kastély könyvtár szobája. A régi gyulafi bástyában van az abosfalvi Apor kastély 6000 kötetet számláló nagyértékű könyvtára, sok ritkaság, lappang, polcain. A 20. század elején a birtok tulajdonosa Apor István diplomata volt, és az ő leánya Apor Klára így emlékezett az abosfalvi birtokra. Abosfalva egy romantikus kis kastély volt. Mezőgazdaság mellett apám nagy büszkesége, szőlőgazdasága és pincészete volt. A gyönyörű parkot számtalan trópusi és szubtrópusi növény díszítette. Mi gyerekek körmenetben kísértük mindig ősszel a hosszú stráfszekeren, orgonabokrok sora között a virágházi palotájukba vonuló pálmákat, azaleákat, citrusfákat. A park közepén büszkén állott egy 8-szögletű kétemletes torony. Itt volt a család könyvtára, a felső emeleten az író ős Apor Péternek a kéziratai, és mellette sok száz értékes kiadvány sorakozott a polcokon. Egy kéményszerű feljárat várt az olvasót. 8 lépcsőfok az egyik kéményfalon, majd további 8 a szemben lévő falon. Kíváncsiskodó gyermekektől óvták az értékes példányokat, még az 1,20 métert nem tudták átlépni, ott semmi keresni valójuk nem volt. A földszint 8-szögű helyiségében egy óriási kandalló körül nagy párnákkal ellátott padok szolgálták az olvasók kényelmét. Emlékszem, hogy esténként néha zeneesték és cigányozások várták a vendégeket. Az államosítás után a kastélyban különböző üzlethelyiségeket alakítottak ki, egy ideig kultúrotthonként is használták, és sajnos az általunk már annyiszor említett gyulafi bástyát ma hiába keresnénk, ez is lebontásra került. A kastély megmaradt romos épülete azonban visszakerült a család tulajdonába, remélhetőleg felújítása is rövidesen elkezdődik.
Az Erdélyi Mesélő Kastélyok második részében ismertessük a hallgatókkal azt, hogy kik is voltak a Danielek vagy a Dánielek.
Igen, a két család nem összetévesztendő, tehát ugye a Dániel család, ők szamosújvári örmény származású nemesi család, akik később bárói rangra emeltettek, pontosabban 1896-ban. Tehát mi a Danielekről fogunk ma beszélni, akik az első ismert őse, az a Balázs lenne, aki részt vett 1396-ban a nikápolyi ütközetben luxemburgi Zsigmond oldalán. Majd az ő fia Péter a Várnai csatába harcolt első Ulászló király mellett 1444-ben. Daniel Mihály háromszéki főkirálybíró fiaival a család két ágra szakadt, Ferenc udvarhelyi főkirálybíró alapítója Vargyasiágnak, illetve János háromszéki főkapitány az olaszteleki ág alapítója lett. A család legismertebb 18. századi tagja Daniel István, ő 1684-ben született, részt vett a Rákóczi szabadságharcban, Pekri Lőrinc tábornok hadsegéde volt, és hát később ennek a leányát, Pekri Polixéniát vette feleségül, róluk a Kutyvarvi kastély kapcsán már beszéltünk. Visszatérve Daniel Istvánhoz, 1711 után kegyelmet nyert, és 1737-ben bárói rangot kapott, 1745-től kezdődően pedig udvarhelyszégi főkirálybíró, egy kortárs versike szerint Isten az égben, Mária Terézia Bécsben, Daniel István a székben mindenható. Több művet is írt élete folyamán, és ezt a munkásságát a fia, ifjabb István folytatta tovább, aki 1769-ben Jean-François Marmontel Belisarius című művét fordította magyarra. Testvére volt Daniel Polixénia, aki 1720-ban született, ő anyai nagyanyja, Pekri Lőrincné, Petrőci Kata, Szidónia munkásságát folytatta tovább, ugye Petrőci Katát a magyar barokk első ismert költőnőjeként tartjuk számon. És még egy Danielt szeretnék megemlíteni, Daniel Péter és Sárosi Zsófia leányáról van szó, Zsófjáról, aki 1729-ben lett Haller János felesége, Haller János a későbbi erdélyi gubernátor, férjével az erdélyi katolikus iskolák, templomok, mecénásai, jótevői közé tartoztak, adományaikkal segítették az erdélyi szerzetesrendeket, így például a szászvárosi ferenceseket, a megyesi ferenceseket, vagy például a marosvásárhelyi jezsuitákat. Tudni kell azt, hogy a marosvásárhelyi keresztelő Szent János plébánia templom főoltárának ők az adományozói. Ezen kívül segítették a kolozsvári római katolikus konviktust, és Daniel Zsófia végrendeletében, amelyet 1777-ben fogalmazott meg, nagyobb összegeket hagyományozott az erdélyi katolikus templomoknak, szerzetesrendeknek, például a gyulafehérvári trinitáriusoknak, a marosvásárhelyi katolikus iskolának, a piaristáknak, a ferenceseknek, vagy éppen a minoritáknak. A Daniel család késői leszármazottja, Daniel Gábor 1896-ban ezt írta Zsófiáról. Zsófia nem csak alakjára nézve volt szép, de lelkületére is, lévén jótékony, szelíd természetű és okos nő. A címet szerző István testvérei nemesi rangban maradtak, és testvérének Ferencnek az ágából származott, az a Daniel Gábor, aki 1824-ben született, és 1861-ben udvarhelyszék ideiglenes főkirálybírója lett, majd lemondott, majd 1865-ben újra udvarhelyszék ideiglenes főkirálybírója lett, és 1867-ben megerősítették, és véglegesen elnyerte a főkirálybírói pozíciót, majd természetesen országgyűlési képviselőként is tevékenykedett, főispán volt, 1876-tal kezdődően pedig az Erdély Unitárius Egyház főgondnokaként is tevékenykedett, több történelmi munkát írt, ezek közül érdemes megemlíteni a történelmi kalászokat, a Vargyasi Dániel család eredetés tagjainak rövid életrajzát, adatok a Vargyasi Dániel család történetéhez, és még folytathatnánk.
A Daniel család lakóhelyei közül mutassuk be az olaszteleki kastélyt.
Az olaszteleki kastélyról mi már beszéltünk ebben a műsorban. A Danielek olaszteleki ágát János alapította, aki külföldi egyetemeken tanult, majd pedig udvarhelyszék alkapitánya, illetve később udvarhelyszék főkirálybírója lett. A kastély elődjét, tehát János idején építhették valahol 1640 körül, később Mihály átépítette, amelyre 1668-al kezdődően került sor, és hát végül is ez az átalakítás, újjáépítés 1680-ban fejeződött be. Ekkor készülhettek azok a freskók, amelyeknek a töredékei ma is láthatóak, és amelyek valamikor a nagy termet díszítették. A birtok később leányágon öröklődött tovább, így került a Rauber von Plankenstein családhoz, és Maria Rauber von Plankenstein házasságával vissza a Danielekhez, ugyanis ő Daniel Gábor felesége lett. Az utolsó nagy átépítése a kastélynak már az ő nevükhöz kötődik, erre az 1880-as, 1890-es években került sor. A család 1946-ig lakta a kastélyt, ekkor ez eladásra került, kommunizmus idején itt irodákat rendeztek be, egyes részeit magtárként használták. Később a kastélyt visszaperelték azon családok leszármazottai, akik 1946-ban vásárolták meg, 2010-ben került a jelenlegi tulajdonosokhoz, akik restaurálták és kastélyszállót nyitottak meg. El kell mondani azt is, hogy lehetővé teszik az épület látogatását vezetett séták keretében, mindazok számára, akik nem szálló vendégek.
És most következzen a Vargyasi kastély, amely a család előnevét is adta.
A Vargyasi kastély magját az az épület jelenti, amelyet Daniel Ferenc építetett 1579 és 1584 között, majd unokái birtokosztásával hasonnevű unokája szerezte meg, aki újabb átépítéseket eszközölt most már az 1640-es, 1650-es években. Ennek a testvére János lett az olasztelki ág alapítója. A kurucháborúk után Daniel István és Pekri Polixénia alakították át, hozták rendbe az épületet valahol a 18. század elején. 1797-ben került sor a következő átépítésekre, már a megbízó Daniel elek volt. A kastélyt különben többször alakították át. Tudjuk például azt is, hogy Daniel Gábor, aki 1912-ben bárói rangot kapott, egy újabb szárnyal bővítette az épületet valahol a századfordulón. Az utolsó nagyobb átépítésekre a két világháború közötti periódusban került sor. Daniel Ferenc eszközölte ezeket az átalakításokat, tehát 1920-1922 között, majd pedig 1937-ben, ekkor Köpeci Sebestyén József tervei szerint végeztek átalakításokat az épületen, és erre egy emléktábla is emlékeztet a Daniel és a Somsics címerekkel, amely Daniel Ferenc és feleségének Somsics Gabriellának állít emléket. A kommunizmus idején mezőgazdasági vállalat működött az épületben, az 1980-as években restaurálták, és a néptanács költözött ide. A leszármazottak később visszakapták a kastélyt, amely 2005-tel kezdődően Esztergom város tulajdonát képezi.
Műsorunk utolsó percében a végső következtetések. Kérjük, hogy foglalja össze az elhangzottakat.
Mai műsorunkban az Aporok és Danielek épületeiről beszéltünk. Az Aporok esetében bemutattuk az altóriai kastélyt, amelynek a kialakítása Apor Lázár és Apor István nevéhez kapcsolódik. 17. században készültek el a falakat díszítő festmények is. A 19. században Apor Lázár alakítatta át klasszicista stílusban, de a családnak volt birtoka Abosfalván is, itt eredetileg a gyulafiak várkastélya állt, az Aporok egy kis kastélyt építettek a 19. században. A Danielek két ágának, az olasztelki és a vargyasi ágnak a képviselői építkeztek a két településen. Az olasztelki kastély a 17. században épült, 1640-ben, majd pedig 1668-tól 1680-ig. Ekkor készülhettek a kastély falait díszítő freskók is. A kastély később kikerült a család kezéből, így került a képbe a Rauber család, azonban házasság révén visszakerült a Danielek tulajdonába a 19. század első felében. Ma ez az épület egy szépen felújított kastélyszálló. A Vargyasi kastélyt említettük, amely sok építési szakaszon ment keresztül. A legfontosabb építési szakaszokat 16. század végére, 17. század elejére, illetve a 18. századra tehetők. Az utolsó átalakítások a 20. században zajlottak, pontosabban az 1920-as években, illetve 1937-ben Köpeci Sebestyén Józsefnek köszönhetően Daniel Ferenc megrendelésére.
Tanár úr, köszönjük, hogy ma is válaszolt a kérdéseinkre, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és jövő héten a Jozsika és a Bruckenthal családok épített örökségéről beszélgetünk.
Kedves hallgatók, az Erdélyi Mesélő Kastélyokban ma ennyit tudtunk önöknek elmondani. Köszönjük a megtisztelő figyelmet, meghívottunk dr. Kálmán Attila történész nevében is. Elköszönök a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.